Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, az első könyvnek a negyedik részéből, Káin és Ábel történetét. Az első 16 verset hallgassuk most figyelemmel. Azután Ádám feleségével, Évával hált, aki terhes lett, és megszülte Káint, és ezt mondta. Fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét, Ábel. Ábel juhászor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból és a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és leholgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért forgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhat. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor ez Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel, a te testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőereit. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káin, hétszeresen kell majd bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Foglaljuk el a helyünket. Talán furcsa lehet, hogy honnan jön ez a ige szakasz, ennek a kiválasztása erre a mai vasárnapra, hiszen az Ószövetségben Jeremiás könyvét olvassuk, az Új Szövetségben pedig éppen a nemzetség táblázatnál tartunk a Lukács evangéliumában. De hogyha megnézzük ez a hét, egy kiemelt része is ennek az évnek, hiszen nem csak reformátusoknál, hanem ökumenikus szinten a teremtés hetét ünnepeljük ezen a hetünkön. És ennek az idei évben az 1 Timóteusból van egy választott vezérigéje is, amely így hangzik Pál apostol szájából, őrizd meg a rád bízott kincset. Ezzel fordul Timóteushoz, ezzel bíztatja a levél végén, amikor elköszön tőle. És keresztény emberként kérdés, hogy miként állunk a környezetnek, egyáltalán a változásához, egyáltalán a mai helyzetünkhöz. Hiszen valljuk, hogy Istentől kapott feladatunk őrizni és művelni a földet, ahogyan itt is olvastuk a rögtön első szavaiban a Szentírásnak, ahogyan Isten megparancsolja, műveld és őrizd, legyen gondod rá. És olyan apró dolgokban rá lehet ismerni valóban a Teremtő Istennek a csodáira, akár abban, hogy hogyan újul meg a természet évről évre, hogy miként hoz termést számunkra, amire nemrég úrvacsorai alkalmunk is volt, az új kenyér, az új bor, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg, hogy valamit picin magként elültetünk, elvetünk a földbe, azt gondoltuk, és aztán hogyan ad a termést, és miként indíthat ez valóban minket hálára és Isten iránti csodálatra, hogy mennyire fantasztikus az Isten, aki ezt létrehozta és megtervezte a minket körülvevő világban. Hogy hogyan lesz valamiből színpompás és üde virág, amiből nem is gondolnánk. És jó ezt látni, jó ennek a tanuljának lenni, és jó ebben tevékenykedni. De mit jelent a 21. században őrizni és gondot viselni? Csak ennyit jelent, hogy az ember rendbe tartja a portáját, levágja a füvet a maga háza előtt, mert az is az ő feladata, vagy éppen annyit, hogy igen, nem hagyja, hogy a kertjében elbúrjánozzanak a gazok, vagy mi mindent jelent őrizni és művelni. És mit tehetünk akár a kizsákmányolás ellen? És egyáltalán hogyan jutott idáig az ember, hogy csak a hasznot nézi? Hogy csak azt, hogy minél többet nyerhessen magának, de azt már elfelejti, hogy őrizni is kell a ránk bízott javakat. És egyáltalán kinek kéne cselekedni, és mit kéne nekünk tenni, amikor olyanokról beszélnek a környezetvédők, hogy globális felmelegedés és állatfajok kihalnak és sorolhatnánk. Van-e ehhez nekünk közünk keresztény emberként? És hogyan tarthatjuk mi fenn ezt a világot, amit az Isten ránk bízott? Kicsit olyan ez a helyzet, mint a fogoly dilemma. Fogságban vagyunk. Olyan helyzetben, mint amikor két bűnözőt, két rablót elkapnak, és bezárják őket. Kisebb bűncselekményeket követtek el mindketten, de tudja a rendőrség, hogy valami nagyobb dolgot is tettek, viszont azt a nagyobbat nem tudja rájuk bizonyítani. És ezért ezt a két bűnözőt külön-külön zárják be egy-egy cellába. Elválasztva bezárják őket, és mindegyiknek vádalkut ajánlanak. Ha az egyik vád a másik ellen, akkor a tanúskodónak a büntetését elengedik, a másik pedig megkapja a súlyos büntetést a nagyobb bűntényért. Ha mindketten vallanak, akkor mindkettő közepesen súlyos büntetést kap. Ha egyik sem vall, akkor mindketten enyhe büntetést kapnak, hiszen nem tudják rájuk bizonyítani a nagyobb bűncselekményt. Hogyha az ő szempontjukból, a bűn elkövetők szempontjából nézzük, akkor az lenne a legjobb megoldás, ha mindkettő hallgatna. Egyik sem vallana a másik ellen, így enyhe büntetéssel megúszhatnák a dolgot. De vajon hallgat a másik, vagy elkezd beszélni? Vajon van annyi bizalma, van annyi pandúr becsülete, hogy szoktuk mondani, hogy tartja a száját? De mi van, ha beszélni fog? Nem bíznak egymásban, így mindkettő beszél, és egyik sem nyer a játékban. Mindegyiket elítélik. És ebben a fogoly dilemmában van most az emberiség is. Mindenki a másikra vár. Senki nem vállalja azt, hogy a pillanatnyi érdekein túl akár áldozatot is vállalva felelősséggel tekintsen a jövő felé. És bízzon abban, hogy ha ő cselekszik, akkor a másik is cselekedni fog. És a mérhetetlen önzés és a tulajdonképpen a mai társadalmunknak és a bizalomnak a hiánya, a nagy probléma, ami ide jutott minket, amit megfogalmazunk problémaként, nincsen közösség, nincsen bizalom a mai világban, és ez vezetett ahhoz a válsághoz, értékrendileg, társadalmilag, szociálisan, és igen, környezetileg is, amiben élünk. Az önzés miatt válságban vannak az emberi kapcsolatok, a társadalom és a természet is. És ez ellen az önzés és nyereségvágy ellen emeli fel az Isten a szavát. És ez ellen szól tulajdonképpen ez a történet, Káin és Ábel története is már. Már a Biblia legelső lapjain, amikor megjelenik ez az érzelem, ez az indulat, akkor az Isten tanít már rögtön, hogy az ő akarata szerint mi lenne a helyes. És ezen a történeten keresztül fogjuk megnézni, hogy mi módon figyelmeztet bennünket az Isten. Milyen jeleket vehetünk magunkon észre, amikor az önzés útjára lépünk. És Káinon keresztül, az ő érzésein, az ő viselkedésén keresztül mindez jól látszik. Az első ilyen jel, ami óvaintő lehet, az a birtoklásnak a vágya. Hogyha megnézzük Káinnak a nevét, akkor már ez magában utal a birtoklásra, valaminek a megszerzésére. Ezt jelenti az eredeti nyelven birtokolni, valamire szert tenni, valamit a magaménak tudni. És olyan kisajátításról van itt szó, amelyben az ember a saját maga egzisztenciáját és biztonságát akarja megteremteni. Uralni akarja a sorsát és a környezetét. Tulajdonképpen Káin az első, aki azt mondja, hogy majd én megteszem. A saját maga hasznát és javát nézi. Ahogyan földművelő lesz, és tulajdonképpen kisajátít magának a földből egy részt, hogy azzal a maga megélhetését biztosítsa. És persze ott van a vallásos cselekedet, bemutatja az áldozatot az Istennek, mert hát ezt így kell, de nincs ott a valódi odaszánás. És a két testvérnek a foglalkozásában már rögtön megmutatkozik, hogy melyik mennyire szánja oda magát az Istennek. Az ő testvére Ábel pedig pásztor lesz. És gondoljunk csak bele, bármelyik ősatya jut eszünkbe, mindegyik pásztor volt. Kezdve akár Ábrahámmal, Mózessel, és sorolhatnánk tovább. Dávid is, aki az első királya lett az országnak. Ő is csak egy kis jó pásztor volt a családban. Mert aki ezt vállalja, az bizony azt is bevállalja, hogy igen, az Isten kezében van az életem. Rábízom. És megfigyelhető ebben az is, hogy vállalom azt, hogyha valahova tovább kell mennem, az Isten elszólít erről a helyről, akkor mindenemet mobilizálom, akkor mindent összeterelek, és megyek tovább arra a helyre, amit az Isten megmutat. Engedelmeskedem az ő szavának. Ahogyan Ábrahám teszi, azt mondja neki az Úr, hogy menj el a te földedről, menj el a rokonaid közül, pakolj össze mindent, és menj, mert én adok neked egy országot. Bár soha nem jártál ott, bár nem ismered, hogy a környező népek hogy fognak reagálni, bár teljesen hontalan és gyökértelen leszel ott, de menj, mert én azt az országot neked adom. Hát ehhez kell a hit. Ennek a szónak és ennek a parancsnak engedelmeskedni. Ebben nem az mutatkozik meg, hogy ki akarom magamnak sajátítani, hogy birtokolni akarom azt, amit kaptam, hanem az mutatkozik meg, hogy igen, nem tőlem van, hanem Uram, te vagy ennek valójában az adományozója, és én ezt jól tudom, és e szerint cselekszem. Neked rendelem alá magam. Nem én akarom birtokolni, és nem én akarok minél többet belőle kinyerni. Nem véletlenül, hogy a pásztorkodás a vándorló ősatyáknak a foglalkozása. A foglalkozásból adódóan könnyű tovább menni. És ugyanezt egy földműves nem tudja megtenni. És Káin foglalkozása, földművessége alapvetően nem lenne az Isten ellen. Nem azt mondom, hogy akkor mindenki bűnös, aki megműveli a földjét. Korán sem erről van szó, hanem az, aki ezt önzően akarja megtenni, a maga hasznát nézve, aki el akar abból különíteni, aki csak úgy, hogy így mondjam, színből, vallásosságból szánja aztán oda az Istennek. Na arra mondja azt, hogy nem tekintek erre az áldozatra, hogy ez nem kedves előttem. Káin olyan kisajátítással végzi a földnek a művelését, amelyben maga akarja megteremteni és biztosítani a megélhetését. Az élelmét, a jelenét és a jövőjét kihagyja az Istent a hivatásából, kihagyja az Istent az életéből. És irigyen és önzően végzi a munkáját, és rögtön haragra gerjed, amikor azt látja, hogy a másiknak jobban megy. A másikén nagyobb az áldás. Bár neki is van termése, de mégis az ő testvére. Arra rátekint az Isten. És már is az ő indulataiból megszületik a gyilkosságnak a vágya. És tulajdonképpen ő az első, aki előre megfontolt szándékkal emberölés büntettét követi el. Előre végig gondolja, kicsalja a testvérét a mezőre, és ott meggyilkolja. A mezőn, ami ilyen kietlen és puszta. A mezőn, ami máskor mindig úgy jelenik meg, mint a kísértésnek a helye. Gondoljunk csak bele, Jézus is kimegy a pusztába, és ott megkísérti az ördög. Azon a kietlen helyen. És így is gondolkodtak róla az Ószövetség idejében is, hogy a puszta az a hely, ahol a démonok tanyáznak, ahova kiviszik az áldozatot a táboron kívülre, és aztán ott majd cselekedjen vele, ott majd tényleg az enyészeté le. És ráadásul Káin azt hiszi, hogy a mező az, az ő tulajdona, és ott aztán az Isten nem fogja megtudni, hogy mit tett. Hogy mit csinált, az övének tartja, hogy az, arra még az Isten sem lát rá, elvégre ő műveli. És látjuk, hová vezet ez a, ennek a birtoklásnak a vágya, és az önzés, ami az ő szívében van. Nem szempont ilyenkor a másik, csupán egy akadályozó tényező, amit félre kell tenni az útból, azért, hogy semmi ne zavarja az én előrehaladásomat. Ami egy dühítő dolog, ami csak útban van, és nem kell messzire menni. Hányszor megtapasztalja ezt manapság az ember a munkahelyén, akár egy nagyobb cégnél. Csak egy kis porszem vagy a gépezetben. Bármilyen ürüggyel, arrébb rakható vagy, félrerakható, elsöpörhető, kirúgható, értéktelen. Útban vagy? Mert én nagyobbat akarok? Mert én akarok lenni a következő menedzser, és sorolhatnánk? Akkor te simán félrerakható és kirúgható vagy. És Káin indulatait látva, az Isten odaszegezi nekünk is a kérdést. Hogy van-e olyan zuga az életünknek, vagy vannak olyan zugai az életünknek, amikről azt hiszük, hogy a miénk, hogy csak a miénk, és azzal mi gazdálkodunk, hogy azzal nem tartozunk elszámolással, abban ne szóljon bele az Isten. Mert ezt mi kisajátítottuk magunknak, és nem engedtük be arra a területére. Van-e bennünk gyűlölet vagy harag, amit magunkba fordulva hordozunk? Van-e bennünk olyan sértettség, amit nem tudunk elengedni? Vagy merünk-e az Istenre hagyatkozni? Vagy mi akarjuk a saját sorsunkat kovácsolni? Mi akarjuk azt irányítani? Mert mindez az önzés és ez a birtoklási vágy, nézzük meg, hova vezet? A kudarc felé, ahova eljut Káin is. És legyen elég számunkra az ő kudarca. Ne akarjunk mi is ebbe a hibába esni. Hiszen ez a második jel, hogy nem nyer áldást ez, a, ez az önzés, ez a birtoklási vágy, ez a kisajátítás. Hanem hova, meddig jut el? Kiderül az ő cselekedete, és Isten kérdez tőle, hol van a te testvéred Ábel? Nem azért kérdezi az Isten, mintha nem tudná, hogy hol van, hanem mert felelősségre vonja. Felelős vagy, nem csak azért a földért, hanem a másik emberért is. És mit válaszol ez a testvér? Őrzője vagyok én a testvéremnek? Mennyire nagy szarkazmus van ebben a válaszban és egyszerre kérdésben? Őrzője vagyok én az őrzőnek? Én a pásztornak? Ugyan már. Ha ő másoknak őrzője, akkor talán te is megtalálod, Uram. Nem tartozom én érte felelősséggel. És igen, felelősségre vonja az Isten, mert ő másképp gondolkodik. Ő azt mondja, hogy én pedig igenis ennek a világnak őrzőjévé és gondviselőjévé tettelek. Ami nem csak azt jelenti, hogy a környezetedre kell odafigyelned, hanem az embertársakra is. A másikra is. És de rosszul tud esni, amikor a másik megkérdezi tőlünk is akár, hogy hol voltál, miért nem jöttél, nem láttalak az elmúlt héten akár alkalmon. És rögtön olyan támadásnak és szurkálódásnak tudjuk venni. Pedig nem ez szólal meg feltétlenül a másik kérdéséből, hanem a felelősség, amit átérez. Féltően szeretlek, ezért szeretném, ha nem maradnál ki a közösségből. Ezért szeretném, ha nem maradnál ki az épülésből. Szeretném, ha te is itt lennél, amikor az Isten igéje hangzik. Mert felelős vagyok, érted? És törődöm azzal, hogy mi van veled. És az ilyen kérdésekre adott kitérő válaszainkkal Pedig mi is lemondunk a partnerségről, hogy Istennel együtt vigyázzunk a világra. Amikor mi is azt mondjuk, hogy ez nem az én dolgom, nem az én felelősségem. Elég nekem a magam baja. Nem törődök én a másikkal. Nincs már nekem arra időm, energiám. Különben is a múltkor is rossz tapasztalatom volt. Akkor figyelmeztet bennünket az Isten, hogy nem ez az eredeti rend, amiben elrendelte az életünket, hanem felelősek vagyunk egymásért, és társak vagyunk az Isten mellett. Partnerének rendelt bennünket, hogy őrizzük és gondját viseljük a teremtett világnak. És mindenről lemond Káin, amikor ilyen pökhendien válaszol az Istennek. Azt gondolja, hogy tudsz te rá vigyázni. Tudsz te vigyázni az én testvéremre. És hányszor vagyunk mi is így ezzel. Azt gondoljuk, majd a másik vigyáz arra, ami ránk van bízva. Káin megművelte a földet, áldozatot mutatott be, és megitatta a földet a testvérének a vérével. De a földről a vér ellene kiáltott. Tulajdonképpen ráhull Káinra az, amiért Ábelre haragszik. Kiállt a testvérének a vére ellene. Visszahull az a gonosz cselekedet rá, amit ő elkövetett. És ez is egy olyan dolog, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy az indulat, a harag, az nem épít. Az rombol. Az nem áldásként hat a mi életünkre. Hogy a felelőtlenség, hogy mindez rombol, és a kárunkra van, ha gonoszul cselekszünk. Mert alapvetően az a dolgunk, hogy felelősek vagyunk egymásért. És Isten bennünket is számon fog kérni. Hogyan gondozzuk és őrizzük a ránk bízott javakat. És nem csak az, hogy a saját területünket. Hogyan gondozzuk és őrizzük azt, aki minket megkérdez? Te miért jársz gyülekezetbe? Neked mit jelent az, hogy hiszel? Te miért tudsz békés lenni a békétlenségben? Ez mind a mi felelősségünk ilyenkor. Mit teszünk, és hogyan vigyázunk a másikra? Megkérdezem-e azt, aki már elindult az Isten útján, hogy vagy most? Mi van a lelkeddel, ahogy szokta kérdezni egy lelki gondozó? Miért nem látom, vagy megtorpantál valamiben? Ez mind a mi felelősségünk, gyülekezetként és közösségként, mert ránk bízta az Isten ezt is. És ha lemondunk arról, hogy egymás társai legyünk, akkor le kell mondanunk az Isten áldásairól is. Ha nem vagyunk hajlandóak részt venni abban a feladatban, amit ránk bízunk, amit ránk bízott, akkor ne akarjuk követelni az Isten áldásait. Ha mi nem tesszük meg azt, ami a mi feladatunk, abból kifolyólag, ahogyan megteremtett bennünket, akkor utána ne kérjük számon az Isten. Akkor utána ne rázzuk az öklünket, hogy miért vagy, miért büntet, miért nem cselekszel, hiszen én valamit már letettem az asztalra. Káin lemondott arról, hogy a testvérének a társa legyen. De ezzel a föld áldásáról is le kell mondania. Azt mondja neki az Isten, hogy most már csavargó és bujdosó leszel. Most már nem adja neked azt meg. Hiszen azt a földet bemocskoltad a testvéred vérével. Tisztátalannál tetted. Nem becsülted meg azt a szövetséget, amit felajánlottam neked. Gyökértelen csavargóvá válik ezáltal, hogy lemond a felelősségéről, lemond arról, hogy társa legyen a másiknak. És mégis az elhordozhatatlan büntetése ellenére Isten egy jelet tesz rá. Aki nem őrzője az őrzőnek, az tulajdonképpen őrizve lesz az Istentől, aki nem mond le róla. És annak ellenére, hogy milyen kegyetlen ez a történet, és mennyire megmutatja, hogy hova vezet az emberi indulat és önzés az Isten nélkül, mégis megszólal benne az Isten kegyelme is. És ez csodálatos ebben a történetben. És mindezt mi is megtapasztalhatjuk a Krisztusban, hogy minden felelőtlenségünk, minden indulatunk, minden kisajátításunk, kizsákmányolásunk ellenére az Isten kegyelemmel fordul hozzánk, és nem mond el rólunk a Krisztusban. És a teremtés ünnepén ez az isteni magatartás, ez indíthat minket hálára. Káin és Ábel története pedig figyelmeztetés lehet számunkra. Felkiáltó jel, amit ha már jó régen meg is tanultunk hittanórákon, de ott lehet bennünk, hogy igen, ez az Édentől keletre való élet, ez nem vezet sehová. Ez nem az áldás felé visz. Ez nem az Isten útjára tart bennünket, hanem az üdvösségbe és az indulatokba, a haragba és a gyűlöletbe taszít. És lehet nem önzően, lehet nem kisajátítva, nem az indulatoktól vezérelve élni. Lehet nem megkeseredni, és lehet nem felelőtlenül élni, hanem lehet mindezt az Istentől, és csak is az Istennel újra kezdeni. És ez pedig felszabadíthat bennünket a cselekvésre és az örömre. Felszabadíthat bennünket arra, hogy ha bár ilyen fogoly dilemmában vagyunk, mi mégis azt mondjuk, hogy cselekszünk. Cselekszünk azért, mert az Isten megszabadított. Mert ő adott erőt ahhoz, és ad most is, hogy őrzője és gondviselője legyek ennek a világnak és a másik embernek. És ha bár az vesz bennünket körül, és ezt látjuk mindenütt az életünkben, hogy kizsákmányolás, hogy becsapás, hogy bizalmatlanság van, hogy önzés van, mégis lehet másképp. Mert az Isten nem ezeket az indulatokat adja. És ezek megtapasztalhatóvá és megcselekedhetővé válnak, ha benne élünk, vele közösségben élünk. Ez legyen a mi irányítja a mi életünket, ami emlékeztet bennünket arra, hogy mit is jelent felelősséggel és gondot viselve élni és ünnepelni azt, hogy teremtő és gondviselő Istenünk van. Éljük meg ezt a mindennapjainkban. Így legyen. Amen.